rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Karitász 5 millió forintos gyorssegéllyel támogatja a Tájföldet és Mianmárt sújtó földrengés károsultjait, és országos adománygyűjtést hirdet a mielőbbi humanitárius segítségnyújtás érdekében, közölte a szervezet a távirati irodával. Azt írták, Ferenc pápa együttérzését és fájdalmát fejezte ki a földrengés és számos utórengés sújtotta Mianmár és Tájföld lakosságának az emberéleteket is követelő pusztítás és veszteségek miatt. A katolikus Karitász arra kéri a segíteni szándékozókat, járuljanak hozzá a délkelet-ázsiai rászorulók megsegítéséhez, hogy az összefogás erejével mielőbb és minél hatékonyabban tudjanak humanitárius segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. Mint írták, a 1356-os szám hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést. Átutalásra és online adományozásra is van lehetőség a karitász.hu-n található információk alapján. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet. A 1353-as adományvonal hívásával és a segélyszervezet.hu oldalán bankkártyával is lehet segíteni a mianmári földrengés áldozatait. Közölte a szervezet a távirati irodával. Azt írták, szolidaritásukat fejezik ki a bajba jutottakkal és az őket a helyszínen emberfeletti küzdelemben segítőkkel. Felvették a kapcsolatot a helyi partner szervezettel a magyarországi segítség eljuttatásának érdekében. Erős, az Amerikai Földtani Intézet mérése szerint 7,7-es földrengés rázta meg Mianmár középső térségét péntek délelőtt. 7 elismerést adtak át a 112. Magyar Örökség díjátadó ünnepségén szombaton. A fővárosi Rádai Házban rendezett eseményen Magyar Örökség díjban részesült a tavaly elhunyt filmrendező András Ferenc művészete, a Budapesti Bélyeg Múzeum gyűjteménye, Dubrovai László Kossuth díjas zeneszerző életműve, Juhász Árpád geológus sokoldalú tudományos és ismeretterjesztő munkássága, a Katolikus Karitász Karitász Hungarika szolgálata, a Felvidéki Kincskeresők mozgalom tevékenysége, valamint Kovács István költő, író, műfordító, történész, polonista, irodalmi és történészi munkássága. A Katolikus Karitász Karitász Hungarika szolgálatának laudációját Vojcek László professzor, az orvostudomány kandidátusa ismertette. Kitért arra, hogy a szervezet 1931 óta nyújt segítőkezet a Kárpát-medencei magyarság és az itt élő nemzetek rászorultjainak. Magyarországon ismét óraállítás lesz vasárnap. Hajnali 2 órakor 3 órára kell előreállítani az órákat. A nyári időszámítás hivatalos kezdete a gyakorlatban azt is jelenti, hogy 1 órával kevesebbet alhatunk, mivel előrefelé állítjuk az órát. Hidvégi Balázs szerint Ukrajna felvétele az Európai Unióba minden magyar életére hatással lehet. A felelős döntéshez tisztában kell lenni a csatlakozás előrelátható következményeivel és kockázataival. A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára erről a kormányközösségi oldalán közzétett videóban beszélt. A politikus emlékeztetett arra, hogy hamarosan megkezdődik az Ukrajna EU tagságáról szóló szavazási csomagok kézbesítése. A szavazólapon egy kérdés szerepel. Támogatja-e ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen? Igen, nem. A borítékban benne lesz egy papír is, amely a legfontosabb szempontokat és kockázatokat foglalja össze az ukrán csatlakozással kapcsolatban. Ezeket érdemes mindenkinek alaposan megfontolnia, mielőtt döntést hoz. Brüsszel már elmondta, miért érdeke Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozása, de a helyes döntéshez számba kell venni a magyar érdekeket is, tette hozzá. Végül az időjárásról. Nyugaton és északnyugaton erősen felhős vagy borult marad az ég, míg máshogy szakadozottabb, kevesebb lehet a felhő. Hajnalra viszont a legtöbb helyen ismét befelhősödik. Éjszaka többfelé párás lesz a levegő. A kevésbé felhős tájakon helyenként köd is képződhet. Főleg a Nyugat-Dunántúlon fordulhat elő továbbra is kisebb eső, máshogy kicsi a csapadék esélye. Az északi-északkeleti szél többnyire mérsékelt lesz, azonban a hajnali órákban északnyugaton megélénkülhet, megerősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között valószínű, de a kevésbé felhős részeken pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 12 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessége a Jézus Krisztus, jó estét és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Somogyi Márton nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, melyet majd a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk követ, és ebben Szabó Magda Pilátus című írásának 11. része hangzik el. 8:30-tól megismételjük a szerzetesek fél órája múlt vasárnapi adását, 21 órakor pedig zenei összeállítás szól. Ugyanebben az időpontban, Tokai vételkörzetünkben Téka című műsorunkat hallják, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson a Leltárban kulturális összeállítással jelentkezünk. 22 órakor híreket mondunk, azt követően pedig megismételjük a tudományról, kultúráról mindenkinek keddi adását. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, utána Daloljatok az Úrnak. A Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot, ezek tehát ma esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem majd, addig is mindannyiuknak további nagyon szép estét és tartalmas időtöltést kívánok.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című írásának 11. részét Györgyi Anna olvassa fel. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna.
Szabó Magda Pilátus. A napok irreális lebegésben surrantak tova. Reggel meg kellett várnia, míg Iza elkészül a fürdőben. Csak aztán vonulhatott be ő. Kapkodott, rohant, hogy ott ne lepje Teréz. Aztán Terézt kellett kibőtölni a nagy székben gubbasztva, vagy az utcán. Aztán Izára kellett várni. Iza bizonytalan érkezéseire, ülni az ablakban, nézni le a megállóra, azzal a szívszakasztó aggodalommal, mely sose kínoszta régi otthonában. Hogy talán elütötte valami, azért késik. Ki képzelt el ekkora forgalmat, mint Pesten? Mikor a lány megjött, ki kellett várni, amikor a legkevésbé zavaruha kimegy a konyhába vacsorázni, s lehetett reménykedni, hát ha Iza aznap többet teszik valamivel. Messziről az se látszott, milyen keveset fogyaszt az a lány, vagy ha fáradt, semmi se kell neki, csak citromos vizet iszik, bekap egy kis sajtot, almát. Vacsora után azt várta, jön-e már az a Domokos nevű férfi, aki ide jár, s mit árulnak el a neszek, azok a gyér neszek odabentről. Mit csinálhatnak azok odabent az Iza szobájában, és talán csak nem az folyik, amire gondol? Egyszer az is eszébe jutott, minek nevezte Iza Virághildát, és elkezdett pityeregni, mert ha Iza csak ugyan úgy van ezzel a Domokossal, akkor voltaképpen Iza se tisztességes lány többé. A várások közti időszakokat kitöltötték a gondolatok. Sose tudta, hogy az emlékezés ilyen aktív tevékenységgé válhatik. Az öreg asszony apródonként felmondta magának az életét. Soha nem volt erre ideje. A felmondott, végig gondolt események valahogy plasztikussá váltak körötte. Kapitány érkezésének, adoptálásának, szobatisztává nevelésének felidézése például mindig azt a hitet keltette benne, hogy itt van kapitány. Csak elbújt az ágy alatt, ahová néha otthon is elvonult, ha Iza lépteit hallotta. Kapitány félt Izától. Felmondta Emma nénit, elkesergett magában nagynénje gonoszságain, melyek valahogy ennyi idő múltán se koptak. Terész gyanakodva nézte, hogy ül teljes semmittevésben a nagy székben, arcán valami elemezhetetlen mosoly vagy szomorúság. Az öreg asszony végig gondolta Andrus elvesztését. Vincével töltött napjait. Kiderült, hogy hiába telt el annyi tengeresztendő, mindenre emlékszik. Nem csak arra, ami velük történt, hanem a város életére is. A körút forgalma felett azon töprengett, hogy 903-ban építettek a kiserdőben egy pavilont, amelyben minden vasárnap katona zenekar játszott. Terész kővé vált, mikor meghallott bentről valami mekegést. Nem ismerte a dalt, az öregasszonynak meg nem volt hangja. Terész nem tudta, hogy azt próbálja eldalolni, Alle miteinander, alle miteinander, grüßt euch Gott. A királyné ruháját is felmondta magának az öreg asszony. Zita kezében az ibolya csokrot, melyet idegesen szagolgatott, s mely bizonyosan tele volt locsolva fertőtlenítőszerrel. A király és a királyné akkor jártak a városban, mikor a spanyol járvány volt. Akkor halt meg Kubek Dórika, meg Inárcs Aurél is. Ő leghátul állt a hölgyek sorában, csak azért is elment, hogy Emma nénit bosszantsa, pedig Vince úgy kérte, ne tegye. Ez volt az egyetlen, ami miatt valaha komolyan összeveszett Vincével, aki ki sem mozdult hazulról, a bíróságon azt mondta, beteg, könnyű spanyolja van. Otthon Dickenst olvasott. Még arra is emlékszik, hogy a Dombi és fiát, és azt mondta, nem érdekli a király, inkább olvas. Önmagát is felmondta néha, és naív büszkeséggel érezte, hogy mindig megtette a kötelességét. Látta magát a mosóteknőnél, november 1-jei kivilágításkor az Andrus sírjánál, kalácsot sütni, társaságban, mint fiatal lányt, Vince betegágyánál, a megyebálon, és az első egér hullával, amelyet fiatalasszony otthonában olyan méltóság teljesen piszkált ki a fogóból, szimbólumaként annak, hogy saját kamrája van, a kamrában liszt, amihez egér is tartozik. Legtöbbször Izát mondta fel magának, többször, mint Vincét. Azt az Izát, aki még a világon se volt, de szünet nélkül émeítette, akivel szinte folyton rosszul volt terhesen. És a kisgyereket, a nagy szemű, komoly kislányt, akit mindig tévedésből büntettek meg, aki neki ment a szomszédnak az apja védelmében, s mint valami csepp bölcs, okosakat mondott, prédikált nekik. Felmondta a gimnazistát, akit sose kellett munkára bíztatni, sem arra, hogy segítsen a háztartásban, az érettségizőt, Iza lángot vető szemét, amikor megtudta, hogy elutasították a felvételi kérvényét az egyetemen. Akkor már 2 éve folyt a háború.
Isten bocsássa meg, azon este görbén nézett Vincére, mert miatta volt a húzavona.
Miatta nem akarták felvenni a lányt, míg Dekker el nem kezdett az érdekében kiabálni. Jó gyerek volt, ismételgették a gondolatai. Jó gyerek volt, hűséges, eszes, szorgalmas. Tudott valamit a világról, amit ő maga sem ért. Gyerekkorában beteges volt, sokat kellett virrasztani mellette, első elemiben érthetetlen módon nehezen tanult meg olvasni, hány délután gyakorolta vele. Mikor meg gimnáziumba került, éjjelente a lánykori ruháit alakítgatta át számára, hogy szépen járathassa szegényen is. Egyszer, akkor már egyetemista volt, rácsapták a villamos ajtaját a kezére. Hetekig másolták helyette Vincével a bonctani jegyzetet, amit vissza kellett adnia annak, akitől kölcsön kapta. De utálatos jegyzet volt. Félt tőle. Felmondta magának Izát, akinek akkor is volt gondja rájuk, mikor férjhez ment. A sután boldog, morcosan sugárzót. És a némát is, aki elment Pestre. A nyugdíj visszaszerzőt. A sok pénzt, amit hazaküldött nekik, ha nem volt is rá szükségük. Felmondta Izát, aki minden negyedik vasárnap lelátogatott hozzájuk, és átsegítette őket minden nehézségen, az utolsón is, Vince irgalmas halálán. Minden nap felmondta magának Izát, aki nem hagyta egyedül a régi otthonában, mindent elintézett helyette, kivette kezéből a munkát, gondoskodik róla, elhalmozza mindennel. Aztán hosszan, tanácstalanul, szégyenkezve sírt. Iza mostanában munkaidő végeztével is bent maradt a rendelőintézetben. Voltaképpen senki se furcsállotta. Iza szerette a munkáját. Nagyobb ambícióval fogott napi teendőihez, mint bárki más a kollégái közül. Minden panaszt érdeklődéssel hallgatott végig, míg a beteggel tárgyalt, jegyzeteket készített. S nem csak a fájós végtagot, rossz ízületet, magát a pácienst is megpróbálta valamiképpen lokalizálni a világban. Iza hit abban, hogy a test egészével kell megismerkednie ahhoz, hogy valami bajt leküzdhessen, s azzal is tisztában volt, hogy a test és az idegrendszer kapcsolata befolyásolja egy betegség lefolyását. Minden betege izgalmas, megoldandó feladatot jelentett a számára. Senki sem állt fel előle azzal az érzéssel, hogy most aztán rádobták valami futószalagra. Még 2 perc, s egy láthatatlan erő tovább lendíti innen, és recepttel kezében, injekciós kúrán, súlyföldön vagy valami elektromos gép alatt találja magát. Ha valaki Izához került, azonnal megérezte, hogy ez az orvos épp úgy törődik vele, mintha jól fizető magánbetege volna. Az igazgató azt mondta róla, kitűnő diagnoszta, csak kicsit pepecsel. S valóban kevesebb beteget látott el, mint mások az osztályokon, de nagyobb volt nála a gyógyulási arányszám. A betegek felengedtek a közelében, volt, aki kínos magánügyeit is rázúdította. Iza nem küldött el senkit anélkül, hogy meg ne hallgatta volna. Bárdi, legfiatalabb munkatársuk, csipkelődő himnuszt költött Izáról egy karneváli mulatságra. Egyszer le is rajzolta őt. 10 pár fület rajzolt neki, és számtalan kart, mint valami orvosi köpenyes sívának. Bárdi szerette Izát, Csak azért mondott róla olykor iszonyú trágárságokat, mert szégyelte, hogy annyira tiszteli. Iza gyakrabban kapott külön jutalmat, mint a többi orvos. Ez nem lepte meg. Diákkorában is sűrűn adtak neki ösztöndíjat. Muszájból, kelletlenül, szinte az iskola akarata ellenére. Született jó tanuló volt, mindig lehetett számítani rá. Nem voltak gyönge napjai, eltékozolt délutánjai, munkaterv szerint készült minden vizsgájára, s valami finnyás, komoly rend jellemezte. Anyja sokat mulatott rajta, amikor holtfáradtan hazaérkezett az egyetemről, s ahelyett, hogy evett, s lefeküdt volna, elkezdett rakosgatni a lakásban. Nem volt elég mára, kérdezte az anyja nevetve. Nem tudok úgy lefeküdni, panaszolta Iza, hogy nem zártad el rendesen a vízcsapot, és csak lerúgtad a cipőd a fürdőszobában. Ha megígért valamit, gyerekkorában is úgy lehetett építeni a szavára, mintha felnőtt volna. A Vincéjére nem. Vince számtalanszor megígért valamit, aztán elfeledkezett róla, vagy nem volt pénze teljesíteni. Ilyenkor gyakran találta Izát a kamrában, a polcok mellé húzódva. Ott pityergett egyedül, s mindannyiszor az a kényelmetlen érzése támadt, hogy a gyerek nem az elmaradt ajándékot siratja, hanem erkölcsi érzékét háborítja fel, hogy valaki nem tartotta meg, amit megfogadott. Bárdi mindig kétségbe esett, ha egy fél évvel valami réges-régen elfelejtett feladat kiszabása után meglátta Iza statisztikáit, gyönyörű grafikonját az igazgató asztalán, s hallotta, hogy a jelentések közül megint a Szőcsé érkezett meg elsőnek. Sose késett el, de az már nem volt rá jellemző, hogy bent maradjon. Ha végzett, s nem volt túlságosan fáradt, együtt ment el a munkatársaival. Beült velük kávézni, sörözni, ha hívták. Olykor sétálni invitált valakit, többnyire egy elvált asszonyt vagy fiatal lányt. Iza sem a boldog anyákat, sem a harmonikus házasságban élő nőket nem hallgatta szívesen. Antal emléke még mindig nyers volt. Újabban, még matatott, rendezgette a feljegyzéseit, feketét főzött magának, átlapozta az újságokat, vagy csak ült, firkált egy papírra, a maga módján és lehetőségei között ugyanazt tette, mint az öreg asszony. Amire ritkán hagyott időt magának, gondolkozott az életén. Törte a fejét, mit kezdjen az anyjával. Iza szerette a szüleit. Nem csak egy gyerek ragaszkodásával, hanem a bajtárs szenvedélyével. Hamar felfogta, miben s miért más az életük, mint az ismerőseiknek, s meg volt róla győződve, jobban, mint az anyja. Hogy Vince lányának lenni nem szégyen, hanem rang, s Vince felesége boldog lehet, hogy ilyen férje van. Az anyagi nehézségek nem izgatták. Olykor inkább mulatságos volt, hogy gyerekfejjel is segíthetett otthon anyjának valami megoldhatatlannak látszó csomó kibogozásában. Iza meg volt róla győződve, hogy világképének kialakítója a politikailag teljesen öntudatlan, csupán emberi tisztessége reflexeivel cselekvő Vince volt. S hogy elvégezhette az egyetemet, és diplomás ember lett belőle, anyja gyakorlati eszének, a szegénységen kifogó furfangjainak köszönhető. Iza mihelyt tehette, nekiállt a törlesztésnek, kérés és felszólítás nélkül, természetesen. Bárdi minden fizetés napon elsírta, milyen kevés marad neki a félhavi összegből, amelyet meg kell osztania a vénasszonnyal, Szalkán. Iza sose mondta senkinek, hogy támogat valakit, vagy egyáltalán van valami családtagja. A gyermektelenségi adó vagy a kölcsönjegyzések idején egyszer sem érvelt sem apjával, sem anyjával. Vidéki arcát csak szülővárosában ismerték. Naív, nem túl okos emberek. Az öreg asszony és Vince világának megosztói. Mikor szabadságot kért azzal, hogy apja haldoklik, s a temetés után szeretné magához költöztetni az anyját, Bárdi, aki átvette a munkáját, nagyon rosszul érezte magát, és nem ment oda hozzá előre kondoleálni. Mi az Isten csodáját mondhat az ember ilyenkor? Arra gondolt, hogy ő ugyan magához nem venné a vénasszonyt, inkább odaadja a háromnegyed fizetését, és ágyra jár. Antal értesítése azért volt olyan különösen megrázó, mert ismét nem volt benne semmi pátosz. A pátosztalanság mindig jellemző volt kettőjük viszonyára, szerelmük legiszóbb időszakában is. Egyszer jöttek keresztül a kiserdőn, valami filmről beszélgettek, aztán Antal úgy mellesleg megkérdezte, hozzá megy-e feleségül. Ő meg azt felelte, persze. Ott állt az erdei úton egy helyi költő emlékműve, csavart oszlopon szomorúan rossz bronz fej, költőibre formált szempár, mint amilyen valaha is lehetett valakinek. Az alatt álltak meg, hallgattak el mondat közepén. Ott csokkolta meg Antal. Fényes nappal volt, kora délután, Dekker közelettére rebbentek szét. Dekker mindig gyalog ment át a kiserdőn a villájáig. Áldás békesség, mondta Dekker, mikor Antal magyarázkodni kezdett, s ment is azonnal tovább. Ő már tudta, amit Iza akkor még nem, hogy a lány állásügye is rendben van. Antal csak annyit telefonált. Apja ma befejezi, jó volna, ha hazajönne. A gépből lenézve vasszürkék, olykor meg valószínűtlenül fehérek és gyapjasok voltak a fellegek, mint valami értelmetlen nyáj. Az öreg asszony miatt repült haza azonnal. Tudta, hogy az apját nem nézi meg már. Iza nem akart összetörni. Elég volt egyszer életében, most különösen szüksége volt az erejére. Elbúcsúzott ő Vincétől magában már akkor, mikor Dekker kirakta elébe a vizsgálati leleteket. Ő meg az asztallapot nézte, s eltűnődött, milyen gyerekes íróasztala van egy ilyen nagy tudósnak. Naív íróasztala, sok radírral, színes ceruzával, mintha szabad perceiben házakat, hóembereket, meg huszárokat rajzolna a blokkjára, s a tollak fényes füzetkék fölé hajló arcát mosta a könyv. Hogy az öreg asszonyt fel kell hoznia magához, afelől sose volt kétsége. Mikor jövendő lakása tervrajzát elébe tették, Vince viszonylag még egészségesnek látszott, inkább szokatlanul, túl korán öregnek. Fogta a ceruzát, odébb húzta a falak jelzését, kisebbre rajzolta a maga két szobáját, hogy egy harmadik helyiség is kisikeredjék az alapterületen. Valaki előbb-utóbb meghal az öregek közül, gondolta akkor. A megmaradó nem élhet odalen egyedül. Lehetetlen. Mindig a hónapok végére ütemezi be a szexuális életét, gondolta Bárdi, mikor megfigyelte, hogy Iza minden negyedik szombaton kofferrel jelenik meg, s a déli rendelés végeztével taxit hív, és a pályaudvarra viteti magát. Utóbb, mikor kiderült, hogy a lánya szüleit látogatja, megszégyelte magát. Iza, akár az apja, ösztönösen figyelmes volt. Számon tartotta a munkatársai névnapját, előlépését. Voltaképpen nem is volt nehéz elképzelni róla, hogy minden hónap utóján, ajándékokkal megrakodva, megjelenik valahol vidéken, cseveg, nevetgél, mint egy kislány, hülye ajándékokat dugdos házi kabátok, pongyolák zsebébe. Iza szexuális élete teljesen másképp folyt, mint Bárdi vagy akárki elképzelhette volna. Antal emléke évekig nem gyógyult, s a lány nem volt hiú, nem érezte fontosnak, hogy egy férfi, vagy sok férfi meggyőzze a felől, a férje bolondul cselekedett, mikor elhagyta. Iza napjait Pestre való költözködése első idejében teljesen igénybe vette az, hogy megvesse a lábát a rendelőintézetben. Tartós kapcsolatai nem szövődtek. Munkatársaival összejárt, de minden kollégájának felesége volt. A nőtlenek meg valamennyien fiatalabbak nála. A társaság, amelyel olykor összejött, mulattató volt és személytelen.
Elhangzott Szabó Magda Pilátus című írásának 11. része, felolvasta Györgyi Anna. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A most elhangzott részt vasárnap 0:05-től megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Mai műsorunkban Fehérvári Őrsi Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora és Guba András, a Szapiencia Innováció és Hálózatok Intézetének vezetője beszélget a belső békéről és harcról. Maradjanak velünk!
A Szent Benedek regulájában van egy olyan mondat, amit a Zsoltárostól idéz. Amúgy Szent Benedek 1500 évvel ezelőtt élt, és ő nekünk bencéseknek a alapító atyánk, az ő szabályát követjük, és ő azt mondja, hogy keresd a békét és járj utána. Ami számomra azt jelenti, hogy a béke nem egy olyan állapot, ami itt van a kezemben, amit már megszereztem, hanem valami olyasmi, ami utána járást igényel, és keresést, és ez a meditatív béke, ez azt a szerzetesi életemnek, meg talán mondhatom, hogy más szerzetesek életének a kezdetéhez visszavezető vágyat is magában foglalja, hogy az imádságban annak idején én a békét és a megnyugvást kerestem. Az Istenben való elcsendesedést, a kiengesztelődést. Azt is mondhatnám, hogy valamiféle szépséget vagy harmóniát. Tehát amikor becéloztam magamnak azt, hogy miért ülök én le az Isten színe elé, akkor ebben nagyon erősen ott volt az a elképzelés, nem hiedelemnek mondanám, annál erősebb, hogy amikor imádkozom, akkor valami szétszálazódik, megnyugszik, révbe ér, elcsendesedik. Én ezt a fiatalkori vágyamat szeretném egy cím kiinduló pontjaként megtenni.
Én a másik részéhez tudok kapcsolódni ennek a címnek. Tudnélek, a szerzetes életem kezdetén semmi közöm nem volt az imádsághoz. Tehát hallottam sokat róla, próbálkoztam is, de semmi olyan nem tudok megnevezni a szerzetes életem elején, ami imádságnak nevezhető. És ezt eléggé, hát szégyeltem annak idején, és próbáltam beslisszani a szerzetes életbe ezzel a hiányossággal, viszont rengeteget harcoltam magammal, a testemmel, főleg fizikailag, sokféle módon, és ebben a harcban, amit így megéltem, abban szereztem olyan tapasztalatokat, amiket így föl tudtam mutatni, hogy van valami, amihez tudok nyúlni, amivel tudok valamit kezdeni, aminek köze van hozzám, meg talán az Istenhez. És amikor meghallottam ezt a sorozatot, hogy a békéről lesz szó, akkor rettentő dühös lettem, és azt mondtam, hogy nem, a békéről nem, a harcról, arról szívesen. És akkor hát így alakult ki ez a cím tulajdonképpen a két végletből, és akkor leültünk. Számot vetettünk azzal, hogy mit is tudnánk mondani erről. Mert hogy így, az nagyon világos lett, hogy ez ketten nagyon szívesen ebből a két végletből. A Szentíráshoz menekültünk, hogy hát, ha van valami, ami azt, ami így fölötlet bennünk, azt igazolja. Vagy legalábbis teret ad neki. És akkor az első.
Az Efezusi levél 6. fejezetéből a 10. verstől kezdődő szakaszhoz lyukadtunk ki. Ez lesz az egyik ilyen kiinduló szövegünk. Végül erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, melyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Talpra hát, derekatok felövezve az igazsággal, rajtatok a megigazulás mellvértje, lábatok szilárd a béke evangéliumában. Minden körülmények között fogjátok a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, azaz Isten szavát. És ez a páli szöveg, ez azt mutatja, hogy Krisztus halála után néhány évtizeddel a születő keresztény közösség egy teljes katonai felszerelésben, hiszen ezt írja le Pál a sisaktól kezdve egészen a kardon, pajzson keresztül a saruig mindent felsorol, hogy a lelki életnek ez egy ilyen érvényes metaforája, hogy egy harcra kész katonaként ábrázolja a keresztényt, akinek a kezében ott vannak azok az eszközök, amelyekkel küzdeni tud valami ellen, vagy valakik ellen, és valamiért. És tulajdonképpen a nagy keresztény és a nagy szerzetesi hagyomány így beszél a lelki életről, mint harcról. Ennek a tapasztalatnak és ennek a metaforának az erejében.
Hogy ezek a harcok milyen területeken is folynak, ehhez hívtuk segítségül Jézus életének egy bizonyos mozzanatát, amit szeretnék így megint csak felolvasni, hogy emögé a pajzs mögé bújva el tudjuk mondani, amit szeretnénk. Akkor Jézus a lélek a pusztába vezette, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 év ebből tölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondtam. Ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérre él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ekkor magával vitte az ördög a szent városba, és a templom oronzatára állította, és így szólt. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert megvan írva, angyalainak parancsol a te érdekedben, sőt tenyerükön hordoznak téged, hogy kőben esd lábadat. Jézus ezt mondta, az is írva van, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas helyre, és megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét is, azt mondtam, mindezeket neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Akkor így szólt Jézus, távozz Sátán, megvan írva ugyanis, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta az ördög, és íme angyalok jöttek, és gondoskodtak róla. Három terület mindenképpen van, ahol kellett küzdeni ezekkel a hatalmasságukkal Jézusnak magának is, és valahogy a kicsit csatlakoznánk hozzá, hogy ezeket a területeket így végigvegyük. Az első, ahol Jézusnak küzdeni kellett, az a kenyér, és az minket a testünkhöz visz, hogy van itt egy valami, amiben vagyunk, vagy akik mi vagyunk, nem lehet tudni pontosan, és hogy a saját élete van, akar mindenféléket, és néha ezzel nem értünk egyet. És nem akar engedni. És mindenféléket ajánl és kíván.
Mindenféléket ajánl és kíván, és nem akar engedni. Most a napokban egy magyar fizikussal és evolúcióbiológussal készült interjút hallgattam, még benne vagyok, Szilágyi Andrásnak hívják. Ő beszél arról, hogy a homo sapiensnek, vagyis nekünk, az agyunkban ez az előső lebeny mennyire ilyen vékony védőhálót képez azokkal a készítéseinkkel szemben, amelyek nagyon ősi állati korunkra vezetnek bennünket vissza, tudnélik azokkal, hogy például amikor ételt látunk, akkor az a készítésünk támad, hogy abból minél többet azon nyomban meg kell lenni. Ha cukrot tartalmaz, akkor még többet, és ha zsírt, akkor még többet, mert akkor abból többet tudunk eltárolni későbbiekre. Ezek nem ilyen tudatos késztetések, hanem nagyon erősen ősi tapasztalatokból belénk kivódott valamik. Én egyébként nagy családból jövök, ahol nem voltunk túl jómódúak. Én utolsó gyerek voltam, és nálunk még ilyen spártai körülmények uralkodtak, hogy nem a legkisebb volt, a legelkényeztetettebbek, hanem a felosztott javakból, alapélelmiszerekből mindig volt elegendő, de ami finom volt, abból kevés volt. Azt így hat felé elosztottuk, és akkor nekem jutott az utolsó darab, és mindmáig látom azt, hogy milyen erős készítés, hogy nekem is jusson, hogy én is kapjak belőle. Adott esetben az ember még éjjel is kimegy a hűtőszekrényhez, és bemegy, hogy maradta még a túrótortából, vagy a sajtból, vagy egyebekből. Hogy van egy ilyen késztetésre a testnek, ami egyébként egy másik témához is oda vezet bennünket, és ezek a vágyódásaink és a sóvárgásaink.
Én azt hiszem, hogy 11 éves voltam, amikor a szüleim elé álltam, és azt mondtam, hogy pap szeretnék lenni. Szerintem akkor még semmi fogalmam nem volt valójában arról, hogy vannak nők a világon. Mert voltak, szóval nem volt ilyen differenciált a világképem. Ez világos irány szabott annak, hogy az hol a helye a nőknek az életemben. És ahogy cseperedtem, mondjuk azt, hogy lett közem ahhoz, hogy férfi vagyok, hát igen érdekes vágyódásuk, indítatásuk és vonzódásuk jelentettek bennem, és nyilvánvalóan ezek mind a hivatásomtól elvittek volna, hogyha engedelmesedem neki, tehát ez a részem az ellenség volt. És egy dolgom volt vele, hogy legyőzzem ezt a belső késztetésemet, és nagyon haragudtam erre az oldalamra, mert beszennyezett, így láttam, és hogy ezt a küzdelmet, mindenképpen a belső harcnak a küzdelmét, a saját magammal való elemi küzdelemnek ez volt az első terepe. Körülbelül 26-27 éves voltam, amikor először kezdtem örülni annak, hogy férfi vagyok. És azt tudom mondani, hogy akkor fedeztem föl, hogy tulajdonképpen ha ez a férfiasság nem volna bennem, akkor meg sem mozdulnék. Tehát, hogy tulajdonképpen most is ez hagy engem, hogy így beszéljek. Elképesztő volt azt tapasztalni, hogy amit eddig úgy éreztem, hogy ellenség, rádöbbentem arra, hogy nem ellenség, hanem én vagyok.
De a késztetések, akár a férfi vagy női létből fakadó, mi a férfi létből fakadóról tudunk hitelesebben beszélni. És nem csak a táplálékkal kapcsolatos, hanem minden ilyen sóvárgással kapcsolatos élmény az fiatal, elszánt keresztényeket, szerzeteseket a lelki élet útjának az elején, és akkor itt én általános alannyal fogalmazok, de magamat mindenképpen beleértem ebbe a általános alanyba. A lelki élet útjának elején azzal kecsegteti, amit itt már az András mondott, említett, hogy itt van valami, amire nemet kell mondani, amit le kell győzni, amit ki kell iktatni. Ilyen értelemben az aszkézis, ami egyébként a görög eredeti szó, az aszkézis, az gyakorlást jelent, a gyakorlás, a szerzetesi úton, de mondhatni, hogy a keresztény úton, az egyfajta teljesítmény is. Valóban annak a harcosnak az útja, aki fogja az eszközöket, és minden erejével legyőzi ezeket az elemi módon közeledő vágyakat. És én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó fontos tapasztalat. Azt hiszem, hogy elkerülhetetlen a lelki élet útján a teljesítménynek ez a fajta keresése, és időről időre győzelmeknek a felmutatása, időről időre pedig hát a csatamezőn való elbukásnak a tapasztalata is aztán hozzájárul ehhez, de hogy én ezt egy olyan kihagyhatatlan lépésnek tartom, ami nélkül nincs tovább. Thank you.
Nagyon fontos nekem az a tapasztalat, hogy nem csak szexuális vágy, hanem maga az agresszió, vagy az erőkifejtés, vagy a győzelemnek a teljesítmény megszerzése, amikor vágya is nagyon erős bennem. És nagyon fontos volt nekem az, amikor először lementem egy olyan edzőterembe, ahol harcolni kellett. Egy harcművészetnek a helyszíne volt, és ez nagyon fontos nekem, hogy valahogy ez egy művészet. Művészet azt jelenti, hogy valami szeretne szimbolizálni, és nagyon megrendített az, hogy az a belső küzdelem, amit így ezekkel a vágyaimmal belül a magányomban így megküzdöttem, vagy elszenvedtem, azok megtestesülnek egy ilyen küzdelemben, ahol szemben van a másik, akit tulajdonképpen nem egy ellenség, akit el kell pusztítani, magam férfiassága se olyan, amit el kell pusztítani, de valahogy meg kell küzdeni, neki is kell menni, de segíteni is kell abban, hogy ő is jó harcos legyen. És akkor ez egy nagyon fontos ilyen fizikai tapasztalat, mert hogy ezek jutottak el egyáltalán hozzám. Tehát, hogy ez nagyon fontos tapasztalatot számomra, hogy valahogy egy olyan nem keresztény helyzetben, ahol csípeljük egymást, ott valami olyasmi történik, amit én belül csinálok. Amin keresztül szeretnénk előre jutni. És ez visszahatott rám. És aztán el is kezdtem tanítani fiatalokat, diákokat ilyen harcművészetre, és nagyon izgalmas volt látni, vagy hallani. Én megkérdeztem, hogy mire jó ez nekik. Most nem azt mondták, hogy milyen jó, hogy vannak ilyen képességeim, hogyha az utcán találkozom valakivel, akkor tudok mit csinálni, hanem azt mondták, hogy összeszedettebbek lettünk, és az adott pillanatban sokkal több mindent tudunk mozgósítani a megoldás, hogy a helyzet megélésének az érdekében, mintha ezt nem csináltuk volna. Tehát a készenlét lett az, ami a hozadéka ennek a hasznak, és nem a gyilkolásnak a képesség.
Én szívesen felmutatok egy sportteljesítményt, ha így a küzdő sportoknál vagyunk. Mondtuk, hogy mi itt két nagyon különböző ember vagyunk, és én inkább a zsákmányállatoknak a kategóriájába tartozom, és ezért szeretek futni. És mindig is szerettem, gyerekkoromban tájfutó voltam, aztán így az élet közepi, hát mindenféle események, meg a barátaim voltak azok, akik a futáshoz visszavittek. Ilyen hobbi szinten csináltam, tehát hogyha valaki futó között, akkor ezúton is bocsánatot kérek, de hogy 42 éves voltam, és akkor elhatároztam, hogy na 42 év, akkor a maratont ebben az évben meg fogom csinálni, és nekem a maratonnak a lefutása volt egy olyan tapasztalat, ami ugyancsak nagyon elemi szinten engedett átélnem valamit. Nem mondom, hogy én ebből ilyen borzasztó nagy élettanulságokat vontam volna le, inkább megjelent valami abból, ami egyébként is történt velem a futásban. És nem tudom, hogy ha van önök között már, aki futott maratont, akkor van erről tapasztalata. Szokták mondani, hogy a 31-2. Kilométer után fogy el a lelkesedés. Nekem is addig kitartotta mindenféle hormon, ami így felszabadult, 25-6 kilométernél én éreztem magamat a világ királyának, hogy még mindig megy, és az egyik frissítőpont után 32 kilométernél azt éreztem, hogy nem tudom, hogy fogom ezt végigcsinálni. Iszonyúan fájt a csípőm, és minden egyes lépés, minden is megtett lépés olyan fájdalmat okozott, amiről én azt gondoltam, hogy ezt nem lehet végig kibírni. Én ezt nem fogom tudni végigcsinálni. És tulajdonképpen nem is volt bennem egy ilyen elszánás, hogy jó, mondjuk annyi volt bennem, hogy ott voltak a barátaim, és mondom, hát csak nem fogom feladni. És akkor ez is egy izgalmas dolog, hogy az ember a többiekre való tekintettel azt mondja, hogy hát csak nem fogom feladni, de hogy ezzel a fájdalommal együtt futni, és ezzel együtt, és nekem ez valami nagyon magányos teljesítmény volt, tehát azt éreztem, hogy bármi kívülről bejövő impulzus, a biztatás, a zene, az egyszerűen kizökkent abból, amit belül bennem most történik, hogy én így átdarálom magamat a kilométereken ebben a fennmaradóban, és hogy itt erről beszéltünk az Andrással a készület közben, hogy a fájdalom az egy milyen fontos tapasztalat a küzdelemben. És a nem múló fájdalom, mert ez egy olyan fájdalom volt, ami azon a 12 fennmaradó kilométeren keresztül végig elkísért. bevallom, hogy az utolsó 500 métert ezt repülve tettem meg, tehát hogy ott ugyancsak valami újabb hormon termelődött, ami lehetővé tette ezt a tapasztalatot, meg hogy ilyen széle, a célfotót láttam magam, és ilyen iszonyú széles vigyorral futottam be a célba, ami majd akkor gondolom, hogy ez így a Mennyországnak a kapuját jelenti ennek a földi maratonnak a végét valamiképpen, de hogy ennek a fájdalomnak az átélése és a test ennek egy ilyen különleges viszonya, ez változ számomra nagyon tapinthatóvá.
Ezek a mi tapasztalataink nyilván kinek-kinek saját története van a saját testével, de valahogy az arra felfigyelni, hogy a vele való kapcsolat, küzdelem és aztán az egymásra találás az. Tehát azt lehet mondani, hogy olyan tapasztalatok, amiket az imádsághoz lehet kötni. Azért fontos nekünk ezt elmondani, mert valami olyan elemi szimbólum, ami biztatunk mindenkit, hogy amit tapasztalt bármit a saját testével, annak az üzenetével az meghatározó.
Kedves hallgatóink, Fehérvári Őrsi Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, valamint Guba András, a Szapiencia Innováció és Hálózatok Intézetének vezetője beszélgetett. Már a kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Elmúlt az éj, a göncöl szekér, valahol messze jár. Beköszönt már az ablakon az első napsugár. Csörgött az óra, felülök, picit még álmosan. A reggeli csönd bele néhány perc, legyen a tiéd, uram. Éjszakát, az üdítő pihenést. Köszönöm még a reggelt is, a könnyű ébredést. Tudom, uram, hogy minden nap új esélyt jelent. Szeretném, ha béke lenne odakint s idebent. Felajánlom most neked a nap minden pillanatát, minden örömét és minden bánatát. Adj szorgalmat, adj türelmet, adj szeretetet, hogy úgy szolgáljak, ahogy csak lehet. Minden pillanatát, minden örömét és minden bánatát. Adj szorgalmat, adj türelmet, adj szeretet.